Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Egy néhány igeverset fogunk felolvasni a Bírák könyvéből. Bírák könyvének 14. részéből olvasunk igét. Bírák könyvének 14. részéből az első 9 igeverset fogjuk felolvasni. Megkérem a gyülekezetet, hogy hallgassuk meg fennállva Isten igéjét. Így szól Isten igéje. És lement Sámson Timnátba, és meglátott egy nőt Timnátban a filiszteusok lányai közül. És mikor hazament, elbeszélte ezt atyának és anyjának, és mondta: egy nőt láttam Timnátban a filiszteusok lányai között, most azért vegyétek őt nékem feleségül. És mondani ki az ő atya és anyja: hát nincsen atyád fiainak és az én egész népemnek leányai között nő, hogy te elmégy, hogy feleséget vigy a körülmetéletlen filiszteusok közül. És mondta Sámson az ő atyának: őt vegyed nékem, mert csak ő kedves az én szemeim előtt. Az ő atya és anyja pedig nem tudják vala, hogy az Úrtól van, hogy ő alkalmatosságot keres a filiszteusok ellen, mert abban az időben a filiszteusok uralkodtak Izrael felett. És lement Sámson az ő atyával és anyával Timnátban, és mikor Timnátnak szőlőhegyéhez értek, ímé egy oroszlán kölyök jött ordítva elében, és felindította őt az Úrnak lelke, és úgy ketté szakaszta azt, mint ahogyan ketté szakasztatik a gödölyet, pedig semmi sem volt kezében. De atyának és anyának nem mondotta el, amit cselekedett. És mikor leérkeztek, beszélt a nővel, aki kedves volt Sámson szemei előtt. Mikor pedig egy néhány nappal azután visszatért, hogy őt hazavigye, lekerült, hogy megnézze az oroszlának holttestét. Hát ímé egy raj mély volt az oroszlának tetemében, és méz. És kiszedte azt markaiban, és amint ment meddegélt, eszegetett belőle, és mikor hazaért atyához és anyjához, adott abból nékik is, és azok is ettek. De nem mondta meg nekik, hogy az oroszlának holtteteméből vettek ki a mézet. Gyülekezet, foglaljon helyet. Ahogy már testvérünk említette, Szilágyi Norbert vagyok, és Szilágy Baláról érkeztem. Andrásnak vagyok a nagyobbik öccse. Meg van egy kisebbik öcsénk. És jó itt lenni Egerben. Először vagyok itt, de nagyon tetszik a város. És nagyon tetszik a gyülekezet is. Örülök, hogy itt lehetek. A felolvasott igéből, amit felolvastunk, gondolom nem ismeretlen számunkra, mert Sámson személye egy viszonylag felkapott személy az Ószövetségből. Egy olyan személy, akiről vasárnapiskolában, gyerekkorban hallanak az emberek, vagy iskolában, vallásórákon. És tényleg egy nagyon érdekes személy ő a Bibliában. Kicsit mesébe élő figura, mert ahogy leírja őt az ige, azt mondja, hogy olyan ereje volt, hogy megfogott egy nagy városkaput és felvitte a hegytetőre. Hát ezt nekünk nehéz elképzelni, de hogyha hozzátesszük azt, hogy az ő ereje nem csak egy emberi erő volt, akkor tudhatjuk azt, hogy Istennél minden lehetséges. És Isten megadhatta neki ezt az erőt, hogy ő ilyen dolgokat tegyen. De mai délelőttön, amiről szeretnék beszélni röviden, az nem a házasságkötés, nem tudom én ezt, hanem arról szeretnék beszélni, hogy hogyan távolodhatunk el Istentől. Ugyanakkor hogyan közeledhetünk hozzá. Még mielőtt ebbe belefognánk, elmondanám azt, hogy hívő szülők gyerekeként születtem és nőttem fel vallán, és vasárnapiskolába jártam, majd aztán gyülekezetbe, és viszonylag fiatalon testvéreimmel együtt megismertük az Urat, és hozzáfordultunk. De ahogy elkerültem egyetemre, ott ökológiát tanultam, és rengeteget hallottam evolúcióról és különböző elméletekről, hogy mi hogy alakul, mi hogy képződik, és egyre távolabb kerültem Istentől. Csak azt vettem észre egy adott pillanatban, hogy Isten már nem olyan része az életemnek, mint amilyen addig volt. És tudtam azt, hogy ez nincs rendben. Éreztem, hogy nincs rendben. Majd még mielőtt befejezhettem volna az egyetemet, egy lehetőségem volt arra, hogy kimenjek külföldre tanulni egy bibliaiskolába. Megragadtam ezt a lehetőséget. Igaz, hogy én akkor úgy gondoltam, hogy kimegyek, ott megtanulom a nyelvet, és majd ott maradok, és ott dolgozok. De az Úrnak nem ez volt a terve. Mert amikor kimentem, akkor egy olyan közösségbe kerültem oda, ahol Isten volt a központban, és ahol Istenről szólt minden. És ott hallottam meg az ő hívását is, hogy hívott az ő szolgálatára. Így lehetek most itt, testvérek előtt is, és így lehetek a teológián most, teológiai szemináriumban negyedéves hallgató. Hát elmondtam azt, hogy én megtapasztaltam, milyen volt Istentől távol kerülni. Sámson is ezen az úton járt. Ha megfigyeljük az ő életét, azt mondja az ige, hogy lement a filiszteusok földjére, így kezdi el. Hát röviden azt kérdezném, mi keresni valója volt neki ott? Hát semmi. Neki nem volt ott semmi dolga. Neki az volt a dolga, hogy Izrael bírája legyen, Izrael bírója legyen, hogy Izraelt igazgassa, hogy megszabadítsa, nem hogy idegen területeken járjon. De amint ő ott járt, azt mondja az ige, hogy meglátott valamit, megtetszett neki valami, megszerette. És szüleihez megy, és azt mondja, hogy vegyétek őt nékem feleségül. És a szülők persze értetlenkedve állnak, hogy miért? Tudták, hogy Isten parancsa ellenére van az, hogy idegen népből vegyenek feleséget az ő fiúknak. És ahogyan látták az ő fiúk döntését, biztos értetlenül állottak azért azelőtt, hogy mit is tesz ez? Miért teszi ezt? Sokszor lehetünk ilyen helyzetben, amikor nem értjük meg egymást, testvéreinket, vagy szülők gyerekeiket, hogy miért tesznek bizonyos dolgokat. De itt azt írja az ige Sámsonról, hogy a szülők nem értették, de Isten ezt adta azért, hogy alkalmatosságot keresen a filiszteusok ellen. Isten még ebből a rosszból is jót tudott kihozni. Még ferde lépésekből is tudott egyenest tenni. Olyanná tette azt, hogy hasznos volt az Úr ügyében. Az első Zsoltárból szeretnék idézni egy néhány igeverset. Azt mondja az első Zsoltár, hogy boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. Ez egy pozitív gondolatmenet. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán. De azt mondja az ige, hogy először csak úgy arra jár. Csak úgy, mintha arra tévedt volna, elmegy. Aztán megáll, bűnösök útján meg nem áll, az a boldog, de azt írja, hogy megáll, ez a következő lépés, majd aztán leül. Tehát először csak, mintha arra tévedne, elmegy, aztán megtetszik neki, és azt mondja, hát nem is olyan rossz ez. Hát álljunk meg egy kicsit. Majd aztán azt mondja, hogy milyen jó, mintha otthon lennék. És leül. És valahogy így volt Sámson is a filiszteusokkal. Először csak lement, azt olvasjuk. Lemegy Timnátba, és meglát egy nőt, és megtetszik neki. Hát csak arra járt, és megtetszett. Majd, hogyha a következő részeket olvassuk, azt látjuk, hogy elmegy Gázába, és ott egy prostituálthoz megy be. Már megáll. Majd, hogyha tovább olvassuk az ő életét, akkor tudjuk az ő történetét Delilával, ahol már azt mondja, hogy megszerette őt. Leül, ott marad. Otthon érzi magát. Körbefogta a bűn. Tehát a Sámson élete az első Zsoltárnak egy negatív visszatükröződése. Mert róla nem mondhatjuk el akkor, hogy ő boldog ember volt. De lássuk csak, hogy mit tett ő. Azt mondja az ige, hogy ahogyan mentek le Sámson és az ő szülei Timnátba, előjük jött egy ordít oroszlánkölyök. Hát volt alkalmam látni oroszlánkölyköt is, oroszlánt is, és Sámson tudott valamit, hogy ahol ott az oroszlánkölyök, ott van nagy oroszlán is. És tudta azt, hogy a nagy oroszlán az nagyon védelmezi az ő kölykeit. Szükségét látta annak, hogy ezt el kell hallgattatni. Mert ha nem folytja meg a kicsit, nem öli meg a kicsit, akkor jön a nagy. Azt írja az ige, hogy ketté szakasztotta azt. Nagy ereje van Sámsonnak, és ő tudja ezt. Cselekszik. Az ige az oroszlánokat többféleképpen leírja. Leírja pozitívként is, leírja negatívként is. Azt írja Péter levelében az ige, az első levelében, az 5. részben, a 8. versben, hogy józanok legyetek és vigyázzatok, mert az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresvénkit elnyeljen. És tudjuk azt, hogy az ördög tényleg, mint ordító oroszlán, keresse a mi lelkeinket. Nem egy gyenge állatképét használja fel az ige, hanem annak az állatnak, amiről azt mondjuk, hogy az állatok királya, ami egy nagyon erős ragadozó. Ahogy tanulmányoztuk az oroszlánokat, akkor láttuk azt, hogy sokféle taktikával dolgozik az oroszlán, például amikor vadászik. Két taktikáját szeretném megemlíteni, amikor egyikben megkergetnek egy csordát, egy állattömeget, és nézik azt, hogy melyik az, amik gyengébb, melyik az, amik marad le, és azt megtámadják. És van egy másik, ami érdekesebb. Félkörbe állnak az oroszlánok egy csorda körül, és elkezdenek üvölteni. A másik félére csak egy állat megy, egy oroszlán a csordának, és amikor megindul ez a csorda, az egy oroszlán fele, mivel másik oldalról hallja az üvöltést, akkor egyet elkap az az oroszlán. És olyan hasonló ez az ördög támadásaihoz, amikor a gyülekezetet nézzük. Mert itt vagyunk mi, mint gyülekezet, és jön az ordító oroszlán, a sátán, aki támad minket. És kilesi azt, hogy ki a gyengébb, ki az, aki esendő, és azokat próbálja elragadni. És el is ragadja, hogyha nem vigyázunk. Vagy elkezd üvölteni, és meglátja, hogy ki az, aki menekül, és azt kapja el. De van kétfajta csorda. Egyik az, amelyik elkezd szaladni, és fejvesztve menekül, amikor meghallja az oroszlánorítást. A másik pedig az, amelyik körbeáll, körbefogja a kicsiket és a gyengéket, és úgy megáll az oroszlán ellen. Mint Isten gyülekezete, nekünk így kell védelmezzük azokat, akik gyengébbek. Mert nem tehetjük meg, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy mi rohanjunk fejvesztve, és hagyjunk mindenkit magunk mögött. És majd hát, aki elhullik, elhullik. Ezt nem lehet. Hanem mindenkivel törődnünk kell, aki Isten gyülekezetéhez tartozik. Foglalkoznunk kell egymással. És hogyha foglalkozunk egymással, az azt jelenti, hogy akik gyengébbek hitben, akik nincsenek megerősödve, azokkal leülünk, időt töltünk, időt szánunk rájuk. Imádkozunk értük, ami a legfontosabb. És így lehet ellenállni a sátán kísértésének. Azt mondja a Jelenések könyve, hogy győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. Az Úr Jézus Krisztusra utal itt, akiről tudjuk azt, hogy legyőzte azt az erőt, amivel mi is szembeállunk itt a Földön. Legyőzte az ordító oroszlánt. Legyőzte a sátánt. Nincs már akkora hatalma mi életünkön, mint amilyen addig volt, mielőtt találkoztunk volna az Úr Jézussal. De ez nem szabad minket arra buzdítson, hogy mi felbátorodjunk, és menjünk a magunk feje után. Hanem kellőt kövessük, lépésről lépésre. Aztán még egy fontos dolgot szeretnék kihozni, elmondani ebből az igéből. Azt mondja az ige, hogy amikor visszament Sámson egy néhány nappal később, lekerült és megnézte az oroszlánnak a holttestét. És hát mi volt benne? Méz. És ahogy ment haza, evett belőle. És adott a szüleinek is. És amikor gyerek voltam, mind gondolkoztam, hogy fúj, hogy tudta azt megenni? Amikor kiszedte egy állatnak a holttestéből, hogy volt neki gusztusa hozzá, hogy megegye? De meg kell azt értsük, hogy abban az időben nem úgy volt, mint most, hogy elmegyünk az üzletbe és megvásároljuk a rágógumit, vagy a cukorkát, vagy a gumicukrot, vagy bármi mást. Abban az időben nem voltak ilyen édes dolgok. Volt méz, és volt cukornád. Hát azon a környéken nem nagyon volt cukornád, ahol ők éltek. Úgyhogy a mézet találtak, azt nagyon megbecsülték. És a méznek van egy nagyon érdekes tulajdonsága. Talán 2008-ban, ha jól emlékszem, egy újabb sírt fedeztek fel Egyiptomban, egy kisebb fáraónak a sírját. És azt mondták, hogy a szarkofág mellett találtak néhány ilyen cserépedényt. És egyikben volt búzatéve, másikban volt méztéve, és különböző növények voltak beletéve. Az érdekes az volt, hogy amikor elővették a búzát, és megnézték, hogy milyen minősége van, rájöttek, hogy csiraképes az a búza. És amikor elvetették, kicsirázott, és aztán lett belőle rendes búza. Mert benne volt az élet. És a mézet, mikor elővették, és megnézték, hogy milyen, akkor látták, hogy meg van cukrosodva. De még tökéletesen jó volt. Mert a méznek van egy olyan tulajdonsága, hogy soha nem romlik meg. Annyira tömény cukortartalma van, hogy akár évezredekig is megállott. Mennyire hasonlít ez Isten igéjére? És mennyire ugyanezt kell mi tegyük Isten igéjével, amit Sámson tett? Amikor megkaptuk Isten igéjét, amikor a mi szívünkbe van az Isten igéje, akkor nem csak mi vegyünk abból, hanem adjuk tovább testvéreinek, szüleinknek, barátainknak. Mert ahogyan a méz nem romlandó, úgy Isten igéje sem romlandó. Azt mondja Zsoltáros, hogy édesebb az a színméznél. Jobban esik a léleknek, mint akármilyen bátorítás. És az az érdekes, hogy habár évezredekkel ezelőtt íródott, tökéletesen alkalmazható ma a mi életünkre. Nem egy regény, nem egy leírás, nem egy novella, hanem egy olyan összeszedett könyv, amiből mindig kapunk utasítást a mi életünkre. Testvérek, emlékezzünk arra, hogy a sátán az jön és támad. De boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége. Legyen a mi gyönyörűségünk Isten igéjében. Foglalkozunk mi Isten igéjével. Osszuk ezt meg másokkal. Álljunk ellen a sátánnak. És bátorítsuk, biztassuk egymást igen erre. Amen.